Jézus ismét példabeszédben szólt az írástudókhoz, a nép véneihez. A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek el a menyegzőre. Azok nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, hogy a lakomát előkészítettem, ökreimet és hízlalt állataimat leölettem. Minden készen van. Gyertek a menyegzőre. Azok nem törődtek vele. Az egyik a földjére ment, a másik meg az üzlete után nézett. A többiek a szolgáknak estek, összeverték, sőt meg is ölték őket. A király ennek hallatára haragra lobbant. Elküldte csapatait, a gyilkosokat lemészároltatta, a városaikat pedig fölégette. Azután így szólt szolgáihoz. A menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek ezért ki az útkereszteződésekre. Akit csak találtok, hívjátok meg a menyegzőre. A szolgák ki is mentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak. Jókat, gonoszokat egyaránt. A menyegzős terem megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy lássa a vendégeket, észrevett egy embert, aki nem volt menyegzőre öltözve. Megszólította. Barátom, hogy kerültél ide, amikor nem vagy menyegzőre öltözve? Az elnémult, vagy csendben maradt. A király pedig megparancsolta a szolgáknak. Kötözzétek meg kezét, lábát, és dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Más alkalommal felszoktam olvasni a vasárnap ószövetségi olvasmányát és szentleckéjét is. Most csak ezt az evangéliumi szakaszt nézzük, mert nagyon sok hozzáfűznivaló van. Nagyon érdekes az, hogy ez a példabeszéd nem csak Máténál szerepel, olvasható, hanem Lukács evangéliumában is megvan. Érdemes elolvasni, ha valaki ráér otthon, lapozza föl Szent Lukács evangéliumának a 14. fejezetét. Máskor is előfordul, hogy egy-egy jézusi példabeszédet több evangélium, esetleg még három is, Márk, Lukács, Máté evangéliuma tartalmaz, és a különböző változatok között vannak eltérések, amelyek azonban sokkal jelentéktelenebbek, mint azok, amelyekkel éppen ennek a példabeszédnek a kétféle előadásában találkozunk. Talán érdemes arra gondolnunk, hogy alapvetően például, hogy Máté ezt az evangéliumot a könyvének a 22. fejezetében helyezi el ezt az evangéliumi részletet, vagy ezt a példabeszédet. Jézus Jeruzsálemben van már, és azután a zsidók vallási vezetőivel, a írástudókkal és a nép véneivel beszél, és a templom közelében van, vagy a templom előcsarnokában, és nagyon közel van ő elfogatásának az ideje. Szinte csak napok választják el tőle. Lukácsnál ez a példabeszéd Jézus életének korábbi szakaszában hangzik el, amikor még nem ment föl Jeruzsálembe, hanem Galileában járta a falvakat. És azután ott nem is ennyire döbbenetes a példabeszédnek a tartalma. Nagyon érdekes, ilyen tartalmi különbségek is vannak. Például az, hogy itten ugye a első meghívottak nem jönnek el, ez mind a kettőben ugyanúgy olvasható, de itten ezeket az embereket újra meghívja a gazda, a rendező, és azután még újra megtagadják a meghívást, nem tesznek eleget neki, és akkor nagyon keményen megbünteti őket. Menjetek, és azután ugye elküldte a csapatait, a gyilkosokat felkoncoltatta, városaikat pedig fölégette. Gyilkosok is voltak, mert a követek közül némelyeket megöltek. Hát ezek kicsit döbbenetes túlságok az a példabeszédben. Lukács ezeket nem hozza a szövegében. Valószínű, hogy ez kapcsolatban áll azzal, hogy Máté ezt az evangéliumi részletet, ezt az példabeszédet Jézus utolsó napjaira helyezi el, amikor már körülötte az ellenségeinek a összefogása feszül, halálra akarják juttatni, és az ő szava keményebb, számonkérőbb a zsidósággal, a zsidók vezetőivel kapcsolatban. Nézzük ezt a változatot, amelyet most a kezünkben tartunk. Biztos, hogy vagy valószínű, hogy ezt Máté egy kicsit kiélezte akkor, amikor úgy látta, hogy valóra válnak Jézus jövendülései, mert ugye 70 tájékán Jeruzsálemet elfoglalták a rómaiak, fellázadtak a jeruzsálemiek Róma ellen, Róma elfoglalta és felégette és elpusztította a várost. És akkor hát tulajdonképpen ennek a ekkor mondott jövendőlésnek a megvalósulását látta ebben az eseményben Máté, annak megfelelően fogalmazta meg a jövendőlést magát, hogy az olvasók is ráismerjenek arra, rájöjjenek arra, amire ő gondol, hogy Jézusnak a jövendőlései beteljesedtek a Jeruzsálem pusztulásában. Minden esetre figyeljük, hogy ez a szöveg, amely talán egyértelmű, mint Jézusnak a példabeszéde volt, ez ugye hogyan is hangzik, mire is tanít. Meglepő ez, hogy hát nem olyan nagyon meglepő, a lakomát rendez egy királyi ember. A másik szövegben csak az van, hogy egy ember lakomát rendezett. Itt pedig azt olvassuk, hogy egy királyi király a fia számára menyegzős lakomát rendez. Hát ugye ez nem akármilyen vendégség, és érdekes, hogy talán éppen ez magyarázza ezeknek az embereknek a húzódozását, hogy hát nem csak egyszerűen egy lakomára szóló meghívás jutott el hozzájuk, oda többnyire szívesen elmegy akárki, de ők a királlyal vannak haragban valamiképpen, vagy ugye erről a lakomáról, ennek a céljáról van rossz véleményük, hogy a fia számára rendez lakomát. A fiú, aki itt szóba kerül, az itt Jézus, akinek a számára Isten királyi lakomát rendez. És akkor ugye meghívja oda az embereket. Azt mondja, hogy nem mondja, hogy kiket hívta meg, hogy kiket szólít, szólítsa meg a meghívottakat, jöjjenek a menyegzőre. Meglepő, hogy azok nem akarnak jönni. Magából a példabeszédből nem is értjük, hogy miért. Valami miatt ezek az emberek nem nincsenek jóba a királlyal, nem örülnek az örömének, és azután a távol maradásuk nem egyszerűen azt jelenti, hogy többet ér számukra, hogyha a földjükön dolgozhatnak, mintha egy jó lakomára letelepedhetnek. Nem a munka vonza őket, hanem a lakoma ellen van valami módon kifogásuk. Nem akarnak együtt örülni a királlyal, vagy a fia dicsőségével, és azért nem mennek el. Majdnem afajta tüntetés ez, egy ilyen mellőzése és a meghívásnak. És azért van az, hogy egyikük sem megy el, ami annál föltűnőbb. 2-3 ember nem menne el, de többiek elmennének, akkor nem haragudnék a király. de itt most megharagszik minnyájukra. Újra követeket küld, és azután a többiek most már nem csak elutasító választ adnak, hanem összeverték a szolgákat, sőt, meg is ölték őket. Hát az is valami különös feszültségeket sejtett itt. A példabeszéd valami többről beszél, mint egyszerű lakomára való meghívásról, mert ha a meghívást nem fogadjuk is szívesen, más dolgunk van, hát akkor mentegetőzünk, vagy egyszerűen szó nélkül hagyjuk, nem megyünk el, de nem verjük meg, meg nem verjük agyon azokat a követeket, akik sürgetik, hogy vegyünk részt a lakomán. Itt most valami feszültség van a lakoma rendező királyi ember és a meghívottak között. Jézus azt a feszültséget érzékelteti, amivel az Isten közeledését elutasítják azok, akikhoz ő fordul. Lakomára hívja őket, messiási boldogságra, annak a beteljesülésére. Persze ez a lakoma majd éppen a elutasításnak a hatására is, ugye úgy fordul, hogy lakoma helyett kereszthalál lesz, de húsvét is. És ebből ez lesz a Isten fiának a nagy megmutatkozása, vagy Isten üdvözítő szándékainak a beteljesedése. Tehát egy különös menyegző, amin a messiás feláldoztatik tulajdonképpen. Hát valamiképpen ezek lebegnek itt ennek a szövegnek a hátterében, vagy abban az értelmezésben, amellyel Máté Jézusnak ezt a példabeszédét nekünk átnyújtja. Lakomát rendez, lakomát akar rendezni az Isten, de elutasítják, és akkor ugye maga ez a lakoma is, hát hogy úgy mondjam, visszájára fordul. Itt a példabeszéd megy tovább. De milyen különös módon a király ugye megtorolja az elutasítást, azt mondja, hogy menjetek, a menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók, és akkor a gyilkosokat felbukoncoltatja, városaikat pedig fölégette. Hát mint a több városból is jönnének ezek. A következő eleme ugye az elbeszélésnek, hogy akkor mégis letelepíti az asztal mellé, mintha az a megterített asztal még mindig kívánatos volna, oda össze lehetne gyűjteni a megtorlás után azokat az új vendégeket, akik az eredeti vendégek helyét most elfoglalják boldogan. Menjetek a útkereszteződésekre. Az eredeti szövegben talán távolabbi utak vannak, amik a városon kívül esnek, mint hogyha itt már nem is a zsidók meghívásáról volna szó, hanem a pogányokéről, akiket meghív az Isten, mert a messiásnak, azok, akik várták a messiást, azok a messiásnak az igazi megérkezését elutasítják magatartásukkal. És akkor helyettük újakat gyűjt az Isten az asztala köré. A szolgák kimentek az utakra, mindenkit összeszedtek, akit csak találtak. Jókat, gonoszokat egyaránt. Nem érnek rá a válogatásra. Nem is, nincsenek is szempontjaik, hogy a jókat a gonoszoktól megkülönböztessék. Gyertek, itt van a lakoma. És ezek pedig jönnek. Aki messziről jött, aki nem készült rá, aki méltatlanabb, az megérzi, hogy itt milyen nagy örömben lehet része, milyen nagy, meglepő, jó téteményekkel találkozik. És akkor oda jön boldogan. Nem nézi, hogy hát mások ezt elutasították, nem kérdezi miért, boldog, hogy ő szerencsés lehet. Mint akik helyükbe lépnek az eredeti meghívottaknak, akik nem ismerték fel a várakozásaiknak a beteljesedését, és elfordulnak attól a fiútól, akit az Isten meg akar köztük dicsőíteni. Jönnek mások. És akkor ugye a menyegzős terem megtelt vendégekkel. Megjelenik maga a menyegzőt rendező király is. A király bejött nem azért, hogy letelepüljön és együtt egyék a vendégekkel, hanem hogy végignézze őket büszkén vagy boldogan a vendéglátó gazdának a örömével. azt mondja, hogy lássa a vendégeket. És akkor egy váratlan kanyarral egészül még ki ez az elbeszélés, meglepő folytatással. Észrevett egy embert, aki nem volt menyegzőre öltözve. Hát a példabeszéd rendjében nem igen értjük, hogy akiket az utak melléről összecsődítettek, hogyan öltözhettek volna menyegzős ruhába. De hát ez példázat, és valamiképpen érthető dolgot mond mégis, hogy aki csak ilyen alkalmi meghívásra hallgatva örömmel, váratlanul vesz részt a lakomán, annak is valami módon menyegzős ruhába kell öltöznie, vagy ha menyegzős ruhát nem tud ölteni, mert ideje sincs rá, pénze sincs, a szabó se készül el olyan gyorsan egy új ruhával, hát akkor lélekben öltözzék ünnepi díszbe. Ne csak a asztalnak a illata hívja oda, hanem élje át, hogy egy nagy ünnepnek a részese, és legyen hálás, legyen boldog, ragyogjon a szíve az örömtől, és legyen méltó arra a meghívásra, amelyikben része volt. Ne csak a potya örömre üljön ott le, és falja az ennivalót, hanem ennek a meghívásnak a megtisztelő erejét is érezze át, és annak a meghatottságával, a közös ünnepbe részesülő embernek a boldogságával üljön az asztal mellett. Valamiképpen ugye egy emberen ennek a hiányát észleli a vendéglátó, és akkor megszólítja, barátom, hogy kerültél ide, amikor nem vagy menyegzőre öltözve? Hát ez nem azt mondja, hogy hát a többiek sincsenek, hanem azt mondja, hogy nem is mond semmit, hanem elnémul. Hát azt mondhatná, hogy, hát, hogy többiek felöltöztek. Valami módon mi értjük ezt, hogy nem a képeben van a hiba, hanem ugye az elmondani való olyan, hogy egy ilyen képtelen képpel lehet megragadni. Igenis attól, aki oda ment, attól az Isten elvár valamit. És ebből az emberből az hiányzik. Lehet, hogy másokból is hiányzik, de itt egy emberen csattan ez a kritika, és akkor a többi is értsen belőle. Mi is értsünk belőle. Miről van itt szó? Ott vagyunk talán mi is az Isten asztala mellett. Mert mi meghallottuk a hívást. Nem mi lettünk volna elsőrendűen arra rendelve, hogy leüljünk a megváltás asztalához, a menyegzős asztalhoz, de mégis oda kerültünk, de akkor lélekben össze kellene szednünk magunkat, össze kell szednünk magunkat, hogy méltók legyünk arra, hogy itt vendégeskedjünk. Aki nem szedi össze magát, azt ugye a vendéglátó kiemeli, és eltávolítja onnan. Ítélet vár azokra is, akik elfogadják a meghívást. Különbségtétel, és talán nem csak egyre, hanem többre is. Ezek mi vagyunk, keresztények, akik itt vagyunk az Isten asztala mellett, és akiket végig szemléz az Isten, nem olyan egyszerre zajlik a szemle, mint a példabeszédben, hanem évszázadokon át, nemzedékeken át figyel bennünket az Isten, akik a meghívásának eleget tettünk, hogy szívünkben, ünneplő örömben foglalunk-e helyet, örömmel foglalunk-e helyet az asztala mellett. És ha nem, akkor azt mondja, hogy nincs itt helyünk. Igenis, lélekben megújulva, szívünkben, lelkünkben hálásan kell, hogy fogadjuk a kegyelmet, amelyel az Isten maga köré gyűjt, és felékesít bennünket, ha magunk is igyekszünk együttműködni az ő ajándékaival. És ugye akkor azt mondja, hogy a király megparancsolta a szolgáknak, kötözzétek meg kezét, lábát, dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz. És milyen megrendítő, a példabeszéd nem azzal végződik, hogy hát milyen boldogok, akik ott ülnek az asztal körül, és azután méltónak bizonyultak arra, hogy ebben a váratlan meghívásban részesüljenek, és csak ugyan, hát jól érzik magukat, van mit enniük, inniuk, és a királynak a szeretete vagy a barátsága fogadja őket. és ünnepi örömbe öltözteti, aminek talán soha sincsen vége, mert ez egy olyan lakoma, amely nem csak akkor terült meg, amikor Jézus itt járt a földön, hanem azóta is megterül előttünk, és újra meg újra minden nemzedékhez elhangzik a meghívás, hogy itt a lakoma, és gyertek, és üljetek, telepedjetek melléje. A példabeszéd erre a elítélt emberre figyel, és arra akar minket, olvasókat, akik feltehetően meghallottuk ennek a királyi embernek a meghívó szavát, és ott vagyunk az asztal körül, hát minket figyelmeztet erre, hogy nem díszruhát kíván tőlünk az Isten, de a lelkünknek a megújulását igen, amit nem csak egyszerűen a potyának a öröme, hogy nem kellett fizetni semmit, és valamiképpen ki tudja miért, hát ránk esett a választás, hogy meg vagyunk hívva a lakomára, és gyerünk, és akkor ha éhesek vagyunk, hát tömjük degeszre magunkat azzal a jóval, amit ottan fölterítettek, és szabad prédája lett a hirtelen, váratlanul összegyűjtött sokaságnak. Nem, hanem megilletődve a meghívás tartalmára figyelve üljünk, telepedjünk asztalhoz, és hagyjuk, vagy várjuk, vagy engedjük, törekedjünk magunk is arra, hogy ez a meghívás, ez felemeljen bennünket, kiemeljen a hétköznapi életünkből, egy belső gazdagsággal ajándékozzon meg, és aztán öltöztessen menyegzős ruhába. Vagyis tegyen olyan lelkületűvé, amelyik méltó erre az ünnepre, és tegyen hálássá és boldoggá valóban. Ne csak a fölszínt, az egésznek a csillogását, az ételeknek a szagát érezzük meg, és ne a farkaséjségű embernek a étvágyával vessük rá magunkat arra, ami ott előttünk ott van az asztalon, hanem éljük át ennek az egész ünnepnek a szépségét, gazdagságát, mélységét, és hagyjuk, hogy a meghívásnak ez a lelkeket is átalakító derűje vagy gazdagsága az átformáljon bennünket. Méltóvá tegyen valóban arra, hogy részesei legyünk a ünnepnek és Krisztus meghívásának. Ez az értelme a példabeszédnek, és azután így érdemes gondolni rá, milyen nagy szó, hogy mi keresztények csak ugyan ennek a krisztusi meghívásnak értő felismerésében élünk, hogy látjuk, tudjuk, újra meg újra meggondoljuk, milyen nagy szó, hogy az Isten szeret minket, és azután összegyűjt, és nem dúsan meglakrakott asztallal, de az eukarisztiának az asztalával vár, ahol Jézus Krisztus testét kapjuk elelőlül, a kenyeret, amit az utolsó vacsorán változtatott át, vegyétek és egyétek, ez az én testem. Valamiképpen így kap teljes értelmet ez a példabeszéd, úgy, ahogy azt Máté földolgozta, és azután beleépítette a maga evangéliumába, és úgy, ahogy századok óta is ez itt a keresztények, a Krisztusban hívők olvasmánya lesz, hogy fölhívjon minket az örömre, az Isten gazdagságának, szeretetének áldott megbecsülésére.
Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázta a Szentírást.